Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs viccer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten Nyugaton Podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Most folytatjuk a Patreon postaládánkat, mert bőven van még egy második adásra való kérdésünk. Az kétségtelen, hogy közben az NBA-ben nem történt semmi érdemleges, ami történt az inkább érvénytelen, úgyhogy nem is nagyon tudunk miről beszélni, bár tényleg komolyan elgondolkoztam azon, hogy Jaylen Brown álságosan döntőbe juttatása a zsákolón, hogy az nem érdemelne külön említést, mert ugye az előző adásban volt egy olyan kérdés, hogy mi az, amiben álszent az NBA. Na, itt egy kiváló példa erre, úgyhogy de mindegy, hát vegyük úgy, hogy ez a hétvége nem történt meg. Zoli, én arra kérnélek, hogy a következő kérdésünket olvasd be nekünk.
Biló kérdéssel, sziasztok! Elfogadott narratíva az NBA körül Rich Paul és a Clutch Sports aljassága, immoralitása. A szememben is kb. Így él a figura, noha korábban egy mondatot sem hallottam tőle. Megnéztem egy hosszabb beszélgetést, interjút, előítéleteimet félretéve. A túlzás, hogy szimpatikus lett, viszont átérezhető a nézőpontja. Nem pontos idézet, de jól körülírja a szitut. Én gangsternek vagyok bélyegezve, de ha mondjuk David Falk csinálja ugyanezt, sorban állnak az irodája előtt, hogy tanácsot kérjenek a nagyszerű szakembertől, és itt folytatja, hogy a bíró. Ráadásul az a csomag, amit elmondása szerint a játékosainak szolgáltatnak, törődő, már-már gondoskodó, tanító, szembesítő akár. Megint más, hogy az üzletkötéseknél mennyire játszik piszkos eszközökkel, valószínűleg pont annyira, amennyire másik oldal a franchise is. Mindezt egy 90 perces videóra alapozom, a kutató munkám hiányát a ti meglátásaitokkal pótolnám. Ez egy érdekes kérdés. Nyilván Paulnak örökre ott marad ilyen bélyekként, hogy LeBron, és a teljes LeBron sztori mindig meg fogják kérdőjelezni azt, hogy LeBron nélkül meddig jutott volna el. Ő maga is egyébként nyilvánvalóan kimondja, és ebben persze igaza van, hogy LeBron adta meg neki a lehetőséget, ő nyitotta ki úgymond a kaput, és aztán ő a saját meglátása szerint bement rajta, és a saját karrierjét ő alakította ki. Állítólag nem tömte pénzzel LeBron őt a legelején, és ez igaz volt mindenkire. Biztos, hogy valamilyen szempontból megdolgozott a lehetőségért, és sikeres lett. Hogy ebben mekkora szerepet játszik LeBron, azt nyilván borzasztóan nehéz eldönteni, szerintem azért nagyon nagyot. De az igazság, hogy mindenki, azt gondolom, aki valamennyire is kicsit proaktív vagy élelmes, építi a kapcsolatait az életben, és hülye lenne az ember nem kihasználni a kapcsolatot, ami úgymond segít abban, hogy te oda be tud tenni a lábadat, ahogy mondják én, ugye, hogy betedd az ajtó résbe a lábadat, és nem tudják rácsukni az ajtót. Lehet persze Rich Paul-lal kapcsolatban egy csomó hát negatív dolgot találni, és sokaknak nem tetszett az Anthony Davis trade, sokaknak nem tetszett az, vagy nem tetszik, ahogyan valóban tárgyal ugye a játékosaiért. Ugye az NBA, és egyébként nem csak az NBA, de ugye egyébként ugye a háttérből többen is azért próbálkoztak is kicsit ellehetetleníteni őt. Akkor ugye kijött ez az NCAA szabály, hogy olyan, és itt az NCAA részéről ez ugye, hogy csak akkor képvisel játékosokat valaki, hogyha van egy egyetemi diplomájuk, ami ugye neki nem volt. Ez picit ők úgy, nem is picit, hanem kivonva úgy értelmezték, hogy ez igazából egy ilyen rasszista húzás. Én ezzel nem feltétlenül értek egyet, de nyilván azt totálisan megértem, hogy ők miért reagálták le így, és ugye ez már ilyen kulturális dolog. És így zárszóként, hogy miért megoszt a személyiség? Hát nyilván azért is, mert Rich Paul ezt nem is tényleg burkolva, hanem annyira egyértelműen ő a saját személyiségét gyakorlatilag ilyen rap mogulokról mintázta, és ők számítanak nyilván az ő kultúráján Ball az ő hőseinek, és hát ezt azért így nagyjából követi az, hogy ő hogyan és mit csinál az NBA világában, ami egyébként nem egy rossz fit, teszem hozzá nyilván, mert a klienseinek a nagyon nagy százalék azért nyilvánvalóan afroamerikai, és hasonló kultúrával háttérre rendelkeznek, szóval ez nem feltétlenül negatív szerintem, és nyilván érthető is.
That's racist, azt kell, hogy mondjam egy icipicit, mert azért attól, hogy afroamerikai vagy, még nem biztos, hogy a rap kultúrával rendelkezel, de most egyébként csak hülyeskedek, csak akartam szólni, egy picit túl általánosan fogalmaztál, de egyébként nagy részt igazad van.
Biztos van olyan afroamerikai NBA játékos, aki nem ebből a kultúrából jött, de mondjuk valószínűleg kevesebben. Illetve, hogyha nem is direkt ilyen kultúrából jött, tehát nem kell, hogy feltétlenül a gyerekkorodat nagy részét mondjuk ilyen nélkülözéssel töltsd el, és nem kell, hogy feltétlenül az utcán legyél, de nyilván velük is azért meg tud találni egy sokkal inkább egy közös hangot Rich Paul az öltözködésen, a zenehallgatáson keresztül, szóval nem feltétlenül kell, hogy teljesen a gyökereikig visszamenőleg minden azonos legyen egy-egy kliensa. Szóval megosztó figura a Rich Paul, és mind a két oldalt abszolút értem, mind a két oldalát. A negatívat is értem, hogy miért tartják negatívnak, meg nyilván azt is értem, hogy ez miért lehet kicsit visszás az ő szemszögükből.
Én nagyjából mindennel egyetértek, ami elhangzott, de azért az viszont nem hangzott el szerintem, hogy a ligának miért szúrja a Rich Paul a szemét. Azért, mert ő aztán az elég jól működő gépezetben egyébként egy szög. Az a helyzet, hogy Rich Paul zsarolja a franchise-okat, hogy az ő kliensei mondjuk szeretnének egy csapatba játszani, hogy az ő kliense már pedig csak ide akar menni, és a player empowermentnek a megtestesítő ügynöke lett ezáltal Rich Paul, és ez nyilvánvaló a szurkolókat is, és az NBA-t is nagyon zavarta. Na most azért az elmúlt években ez teljesen egyértelműen visszábszorult, és én azt gondolom, hogy itt nem nagyon nyilvánvaló, de apró lépéseket tett a liga, illetve ahogy ugye átalakult a free agent piac, ahogy aztán átalakultak ezek a cserekérelmek is, így láttuk Lillardnál is, hogy ő se a Miami Heathez került, csak hogy egy példát mondjak, hogy azért a franchise-ok is észbe kaptak, hogy itt ő nekik van irányítási lehetőségük, és ez az, amire utalik igazából szerintem Rich Paul abban a bizonyos interjúban, hogy hát a franchise is zsarolja az ügynököt, meg a játékost, akkor ő miért ne tehetné ugyanezt? Na most megértem én is, tehát ez amikor mindkét oldalt megértem, azért Rich Paul elképzelhető, hogy ezt egy kicsit túltolta. Főleg azok után, ugye a Davis trade-del nyilván mindenkinek az volt a baja, hogy Davis is az ő ügynöke volt, és akkor hát ő James-el akar játszani, és ezt addig tolták, amíg nem kénytelen kelletlen belement a New Orleans-a cserébe, de közben meg, ha megnézed, akkor ez egy fantasztikus ellenérték volt, tehát elképesztő. Nem is tudom, hogy kapott-e bárki ilyen szintű ellenértéket, talán ugye a Durant csomag, amit a Suns feladott a három pickkel, Bridges-zel, meg Cam Johnsonnal, talán az ér fel azzal a hihetetlen csomaggal, amit ugye a Lakers feladott. Tehát, hogy nyilvánvaló, hogy aztán mivel bajnok lett a Lakers, azért tovább erősödtek ezek a hangok. Csak hogy így minden oldalról megvilágítsuk a dolgokat, lehet, hogy Rich Paul egy kissé tényleg ilyen mafiózós módszereket használ, vagy nyilván nem úgy zsarol, hogy mit tudom én, tudok rólad információkat, hanem ugye úgy, hogy akkor ezt az ügynökömet se fogom hozzád vinni, meg nem fogok veled tárgyalni a nyáron a többi saját ügynökömmel se, tehát hogy neki ez a zsarolási potenciája, de azért nem biztos, hogy ő az a szörny, aki közöttünk jár. És akkor szerintem menjünk tovább a következő kérdésre, amit, ha jól látom, akkor nem látom, hogy kitől kaptunk, ezért elnézést kérek, mert nem sikerült valószínűleg kimásolnom, de köszönjük kérdésedet, most a kedves Anonymous. Egy az egy elleni bajnokság, három csel, King of the Court, mai ligából ki nyeri? Ki az, aki a legjobban egyegyezne? Van három csel, gondolom, három, nem tudom, keresztátütés, vagy ezt hogy kell érteni.
Ez három labdaleütés, ugye ez a free dribbles játék, csak ugye a dribble az egyébként fociba is, és kosárlabdában is magyarul így a csel jelentést kaptam, ami kosárlabdában szerintem abszolút nem helytálló egyébként.
Labdaleütés akkor gyakorlatilag.
Egyébként labdaleütés, igen, igen. És ugye fociban meg a dribble az meg tényleg a csel, de ott is gyakorlatilag labdavezetés, illetve cselezés is, tehát ez picit ilyen összetett dolog. De ha jól tudom, a szabály úgy szól, hogy háromszor ütheted le a labdát. Ezen egy-egy játékban, sőt többit is, mert mindjárt beszéljük, hogy mik a különbségek.
Igen, de ez egyébként tovább erősíti bennem azt, amit az elején gondoltam, hogy itt vagy az olyan jó ball handlerök, akik tudnak triplát dobni, vagy azok érvényesülnek majd, tehát Lillard, Curry, Irving, vagy pedig azok a magasok, akik le tudják ütni a labdát, tehát Wemby, Chet, Karl Anthony Towns, tehát ez a két út van ugye, hogy három labdaleütés, Giannis, hogy három labdaleütés után is biztosan pontot szerez, mert őket nem állítod meg a gyűrű felé egy az egyben, a másik verzió pedig, hogyha meg is állítod, akkor visszalépnek és bárhonnan eldobják. Mégis a felsoroltak kívül hoztam valakit, aki mind a kettőt megtestesíti egyszerre, ez pedig Luka Doncic. Szerintem ő ma a legfoghatatlanabb játékos az NBA-ben. Ezt már egyébként tavaly is így gondoltam, de önmagában ő a legfoghatatlanabb, és ez egyébként meg is mutatkozik a védekezésekben is, tehát Doncicot duplázzák, triplázzák van, hogy a meccs elejétől. Én azt hiszem, hogy ilyet csak playoffba látunk más játékosoknál. Alapszakaszba erre én nem nagyon láttam példát, talán a Prime Jamesnél, de tényleg nagyon nehéz példát mondani rá.
Igen, hogyha ugye Prime James-szel zártad le, én meg akkor vele kezdem. Ha fénykorában lévő LeBron lenne ma a ligában, azt gondolom, hogy annyira egyöntetően őt mondtuk volna, valószínűleg mind a három típusú játékra. Ugye a normál one-on-one az ugye lehet akár egész pályás is, de általában fél pályás szokott lenni. Itt nagyon sokféle szabály van, tehát tényleg van 15 féle verzió. A free dribbles az ugye azt jelenti, hogy nem pumpáltod rommel a labdát, hanem ugye háromszor ütöted le, és vagy ugye gyorsan gyűrűre kell törnöd, vagy mondjuk egy 2-3 labda leütés után egy visszalépős cselés és dobás. A King of the Court az ugye érdekesebb. A normál King of the Court szabály az ugye olyan, hogy rotálják így egymást a védők, és gyakorlatilag egy olyan formája az egy-egy elleni játéknak, ahol, hogyha a védekező játékost megverik, tehát kosarat szerez a támadó, akkor a védekező játékos úgymond a sor végére megy, és egy már új védő jön be. És ugyanazt a játékos fogja, aki ugye pontot ért el. Ha viszont a védő ugye megállítja az ellenfelet, akkor ő lesz a támadó játékos. És tehát a normál, ugye ez a King játék, itt normál esetben akár egy fél csapattal, vagy egy teljes csapattal is játszhatod. Valószínű, a kérdező inkább úgy gondolta, hogy az a szabály van érvényben, hogyha a védő megállítja a támadójátékost, akkor ő lesz a támadó. És hogyha ilyen játékról beszélünk, nyilván azért nem lehet teljesen ignorálni az atletikusságot és a védekezést is, de itt jön be például megint csak, hogy milyen játékszabály mellett vagyunk. Hogy ha nincsen korlátozó ugye a labda leütés, akkor nyilván egy Kyrie Irving egyből, még akkor is, hogyha ő is azért már valószínűleg túl van a csúcson, eszünkbe jut. Azzal nem feltétlenül értek egyet, Gábor, amit mondtad, hogy vagy magas, vagy kicsi emelet keresünk. Szerintem egyébként a legtöbb egy-egy elleni ilyen játékban azt mondják legalábbis, hogy soha nem tesztelt ték lesz igazán, és ez sokaknak a szívfájdalma egyébként, mert sokan konkrétan az All-Star mérkőzésekre is ezt szeretnék, és egyébként amikor a Jordan könyvet fordítottuk, akkor abban volt is szó arról, meg azt hiszem a Kobe könyvben is, hogy volt is egy időben tervben az, hogy lesz egy-egy elleni ilyen csata is az All-Star mérkőzéseken, és ez szerintem hihetetlenül ütne. És tényleg, most valaki el is mondta, nem tudom melyik sztárjátékos, hogy miért néznék az emberek az All-Star meccset, pont azért, hogy egy-egy elleni igazi szituációkat lássanak. De hát nyilván tudjuk, hogy ez ma már azért lehetetlen, ha már egy picit visszatértek én is így az All-Star meccset. És akkor kik lennének jók? Giannis szerintem azért nem feltétlenül, mert az ő labda közelése azért kifejezetten rossz. Centereket én kivenném, tehát Joker is, Embiid, legalábbis a normál.
Három leütéses szabály, igen. Tehát,
igen, a három leütéses elők kiesnek.
Ezért gondoltam inkább olyan Towns, Chet, Wemby, Giannis van arra, mert ugye ők, hogyha leütötték háromszor a labdát, utána még kettőt lépnek, és a gyűrűnél vannak.
Igen, viszont ugye be is tudsz lépni róla, és akkor marad ez ilyen dobálós játék, ami nyilván nem feltétlenül rossz nekik, mert egyébként szinte kivétel nélkül jó, vagy akár elit shooterek is. De mindenesetre szerintem a legjobb ilyen valóban játékos, nyilván Doncicot én is felírtam, ő szerintem mind a három szabályrendszerben nagyon jó lenne, nyilván félpályán van is esélye azért a méretei miatt megállítani az ellenfelet, nem nagyon tudod betolni, és ugye ezek a valóban elleni játékok azért nem arról szólnak, hogy te rommát cselezed és betörsz az ellenfeled mellett, mert azért azt egy jó helyezkedéssel odaadod kicsit a szöget, azt azért meg lehet oldani, és ezek inkább arról szoktak szólni, ugye az ilyen igazi egy-egy elleni csaták, hogy beseggelés és dobás, kinek van a legjobb dobása, illetve kinek van egy pici posztjátéka. És a legjobb kombinációk, a legjobb ilyen csomagok azok a majdnem erőcsatár, vagy akár erőcsatár mérettel rendelkező játékosok, akiknek van labdakezelése is, tehát Doncic, LeBron még ma is, Kevin Durant, vagy ha picit lejjebb menjünk, akkor Devin Booker nagyon-nagyon jó lenne ebben. Steffet nyilván a dobása miatt, hogyha mondjuk King of the Court szabályrendszeren, tehát maradnál a labda, hogyha bedobod, Steffet nyilván soha nem lehet leírni, mert lehet, hogy bedob egymás után 10 triplát, és akkor oda se adta a labdát az ellenfélnek. Viszont nyilván, ha Steff védekező posztba be kell, hogy menjen egy Doncic ellen, vagy egy LeBron ellen, akkor ott meg lehet, hogy azért van vége a játéknak, mert egyszerűen 10-szer egymás után beseggelik és befejeznek felette. Tehát ott nyilván neki ez gázos lenne. Paul George lenne még szerintem nagyon jó, és nyilván az új hullámból Shea, Zion esetleg, Zion nyilván nagyon-nagyon problémás lenne azért, tehát őt hátragyűrűnek senki nem állítaná meg, hogyha, főleg ha ilyen ugye posztról posztra megyünk, úgyhogy ez így egyébként nagyon érdekes lenne tényleg egy ilyen All-Star meccsem. És akkor gyorsan utána zárszónak, a legjobb egy-egy elleni irányító szerintem Kári egyértelműen, a legjobb dobóhátvédnek én Bookert vagy Shea-t írtam, hogyha a legjobb hármast keressük, akkor azt szerintem Paul George vagy talán Tatum, és itt azért picit hibázik ugye most a liga jelenleg, tehát nem nagyon van olyan nagyon extra kreatív labdakezelő, aki jó egy-egy elleni játékos is szerintem. Nyilván Lukát beteheted ide is, de őt ugye irányítónak, dobóátvédnek is és kis csatának is, akármelyik posztra rakodott nyilván ő azért jó. Erőcsatár poszton LeBron és nyilván KD, és center poszton pedig, hogyha megnézzük, akkor igazából Embiid vagy Chet Holmgren. Chetnek nyilván fel kell izmosodnia, de ő rohadt jó labdakezelő. Embiid pedig, hogyha egészséges, valószínűleg azonnal hatékony tudna lenni akármelyik ilyen szabályrendszer a három közül. Nyilván amennyire egy center hatékony lehet, mert azért lehet, hogy a gyorsabb játékosok őt azért lehet, hogy meg tudnák kerülni.
Igen, azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy azért nem találjuk, hogy ki kérdezte, mert hogy Bajlónak ez egy további kérdése esetleg, vagy Bilónak. A kosár IQ és civil intelligencia ész. Mennyire tartjátok szorosnak a kapcsolatot? Például lehet, hogy valaki okos értelmes, de a reflex vagy egyéb reakciós készsége nem elég jó, ergo korlátolt a kosár IQ-ja. Hát kicsit meg is válaszoltad szerintem a kérdést, mert ilyen játék bőven vannak, tehát vannak rendkívül intelligens játékosok, akik nem tudnak olyan sebességgel dönteni, mert az intelligencia és a gyors gondolkozás a pályán, amihez ugye külső érzékek is kellenek, szóval ez nem feltétlenül ér egybe az a helyzet. Fordított eset is van. És ez is nagyon érdekes, hogy azért vannak olyan játékosok, akik, hát mondjuk úgy, hogyha beszélgetsz velük, akkor nem érzed azt, hogy intellektuálisan szinte force, mert nem biztos, hogy a legdurvábban összetett gondolatokat fogalmazzák meg mondjuk a társadalom szerkezetről, de közben viszont elképesztően érzik a pályán azt, hogy mit kell csinálni. Itt azért használtam az érzik szót, mert szerintem egy kvázi, most a butát ne úgy értsük, hogy 90 IQ, de mondjuk átlagnál talán kicsit butább játékos is lehet magas kosár IQ-val rendelkező kosaras, mert vannak egyszerűen olyan játékosok, akiknek ösztönből, érzésből megtörténik az a pályán, hogy látja, hogy mi a következő lépés. Azért nyilván ez már ritka, ez már egy szélsőséges eset, amit most mondtam, de az biztos, hogy például az ütemérzék, például az a labdás érzék, hogy ne veszítsd el a labdát, hogy egy olyan pontos passzokat, skill is, tehát hogy nem minden az, hogy egyébként ő milyen tanuló volt, vagy hogy mennyi a konkrét IQ-ja. Tehát én azt gondolom, hogy ha most csinálnánk egy ilyen táblázatot, ez abszolút csak egy hipotézis, abszolút nem is tudom bebizonyítani, akkor valószínűleg valamilyen korreláció azért lenne a között, hogy egy játékos okosabb, és a pályán is okosabb, de látnánk szélsőséges ellenpéldákat is, és nem nagy korreláció lenne, és tényleg nagyon sokat számít egyébként, amit leírt a kérdezőnk is, hogy igen, tök jó, hogyha érted, lehet, hogy még a videón is érted, és jól tudod elemezni, de ott a pályán belül mondjuk nem olyan a térlátásod. Vagy egyszerűen tudod, hogy mi következik, de mire leolvasod azt, hogy mi az, ami kiváltja azt, amire aztán le kell vonnod a következtetést, abban meg mondjuk lassabb vagy. Akkor hiába tudod, hogy mi következik, mert már későn tudod meg. Úgyhogy nem tudom, Zoli, ehhez bármit esetleg még hozzá tennél-e.
Az először is azt, hogy a tradicionális, vagy úgymond hétköznapi intelligencia az egy meglehetősen összetett téma, és amikor sportolókról beszélünk, mi azért hajlamosak vagyunk az intelligenciát ahhoz kötni, hogy hogyan nyilvánulnak meg verbálisan. És ezen biztos, hogy szerencsés, de ugyanakkor megvédve magunkat, vagy én magamat megvédem mindenképpen, én is biztos, hogy elkövettem ezt már a múltban. Nem nagyon van más minta, ami alapján ugye megítélhetnénk a normál, hétköznapi, tradicionális, nevezzük akár, hogy intelligenciáját a játékosnak. Hát marad az, hogy hogyan beszélnek, mennyire választékosan, mennyire tudnak összetett gondolatokat megosztani egy interjú során. Ami tényleg nem fel egyébként, mert sokszor előfordul az, hogy még egy egyébként ténylegesen intelligens játékos is, akit mondjuk hallasz egy podcastben megnyilvánulni, vagy mondjuk írásban megnyilvánulni egy cikk formájában, interjú formájában, hát nagyon másképp néznek ki 180-as púlzussal egy mérkőzés után, úgyhogy a kamerákat beletolják az arcukba. Ehhez nyilván hozzá kell szokni. Szóval nehéz, tehát maradnak ezek a karosszék elméletek, és Jason Kidd-ről én ezt sokszor elmondtam, hogy ő kifejezetten buta embernek tűnik a nyilatkozatai alapján, és egyébként meg a pályán minden idők egyik legokosabb játékosa. Steve Nash inkább az ellenpéldája, ő, illetve nem ellenpéldája, hanem ő mind a kettő közegben intelligensnek tűnt. Stockton a másik olyan, aki inkább Kitthez hasonló, hogy zseniális intelligenciával volt megáldva pályán, és egyébként hihetetlen bőszmeségeket tud nyilatkozni. Szóval nehéz ezt így végig gondolni, és aztán nyilván vannak olyanok is, mint mondjuk Jalen Brown, aki a pályán sem tűnik túl okosnak, és a nyilatkozataim meg ugye viccesek, mert ő meg pont így próbál választékosan beszélni, de közben sokszor se füle, se farka annak, amit mond.
A Kyrie mondjuk azt, hogy az intellektusa az jó például, és ez egyébként mellesleg, hogyha tanultok ilyen pszichológiával, vagy pszichomarketinggel kapcsolatos dolgokat, vagy néztetek, vagy olvastatok, akkor azt fogják mondani a könyvek, hogy az intelligencia egyik jele a jó intellektus, és Jalen Brownnak például az megvan, de közben meg valóban néha se füle, se farka annak, amit mond. Tehát ez ilyen megítélés kérdése.
Kyrie Irving a másik ilyen, tehát sokszor tényleg az érzésed, hogy ő mindenképpen használni akarta az adott nap megtanult szót. Lehet, hogy van egy applikáció telefonján, ami minden nap megtanít neki egy új szót, és akkor azt használni akarja valami interjú formában. Kyrie-nál is mindig ez jut eszembe, mintha ez lenne. Szóval ez egy nehéz és összetett kérdés, szerintem mind a kettőre lehet azért elegendő példát találni, aki a hétköznapok során butának tűnhet, de egyébként a pályán zseni volt, meg valószínűleg van egyébként fordítva is, hogy a pályán abszolút butának tűnik, és közben egyébként meg hihetetlenül választékosan is szépen beszél. Például az egyik ilyen játékos Thomas a Wizard Centere volt, aki konkrétan cikkeket írt, és hihetetlenül szép angolsággal, gyakorlatilag ilyen irodalmi stílusban, és a pályán meg ugye Ethan Thomas hát nem volt egy nagyon intelligens játékos.
Viszont akkor én azt javaslom, hogy guruljunk tovább, ugyanis Örs kérdése nekem az egyik legizgalmasabb kérdés volt, én nagyon hamar találtam hozzá anyagot, és pont azért volt izgalmas, mert így végignéztem, és mondom, hú, itt vannak sztorik, szóval érdekelne, hogy milyen franchise mozgások voltak városok között, mert biztos van egy-kettő hajmeresztő sztori, sokszor több ezrek napi rendszerességű szórakozása tűnik el, financiális vagy teljesen más okok miatt. Hát arról nem is beszélve, hogy megélhetése, tehát tudjuk, hogy egy franchise hány embert foglalkozik. És ugye, hát itt aztán tényleg vannak durva sztorik franchise történelmet nézve. Zoli, kiderítjük azt, hogy például a mostani Washington Wizards, az hogy lett Washington Wizards? Az így elég kalandos, de hát hasonló kalandok árán van most Sacramento Kingsünk is. Igaz, hogy az legalább már egy jó ideje helyben van, na de a Washingtonnál azért itt elég sok város érintett volt.
A Wizardsnak ugye érdekes sztoria van, mert még mielőtt a Baltimore Bullets lettek ugye Baltimoreban, még azelőtt is volt csomó más nevük is, de aztán nem is annyira fontos. Ugye 73-ban mentek át Baltimoreból Washington DC-be, a fővárosba, és először ugye Capital Bullets lett a nevük. Aztán később a Washington Bullets, tehát itt már nem is tudom, lehet, hogy 5.-6. nevük volt erre pontra, és ugye egy ilyen átköltözés is már benne lett. És ugye épp Paulin a 90-es évek közepén határozta el, hogy hát a Bullets, mint ugye a pisztolygolyók, a golyók név az nem feltétlenül ideális. És nekik ugye túlságosan erőszakos hangzású, amit nyilván értünk. És nyilván akkor a bűnözési ráta is elég magas volt, szóval volt értelme ennek a dolognak.
Ezek a washingtoni névválasztások, a Redskins történetét is figyelembe véve nem mindig sülnek jól úgy tűnik.
Igen. És egyébként a top 5 választás ugye a névnél ugye volt a Stallions, tehát ezek a paripák, Dragons, mint sárkányok, Express, mint ugye Express, Sea Dogs, ami gyakorlatilag ugye a fóka, vagy a fókának egyik fajtája, amit ugye kifejezetten Sea Dognak hívnak, és a Wizards. És ugye végül a Wizardsra esett a választás. És azt mondják egyébként, hogy azóta se nem igazán van meg így a csapat és a város között ez az identitás. Tehát, hogy nem érzik a mai napig sem úgy igazán a Washington fanok, hogy annyira az övék lenne ez a csapat, és nem is annyira népszerű. Soha nem volt olyan népszerű, még igazából a bajnoki években sem volt extrán népszerű.
Hát ugye, ezt tegyük hozzá, hogy ez a csapat, ez most éppen gyakorlatilag ki lehet mondva, hogy költözik, igaz, hogy a folyó túloldalára, de a neve újra meg fog változni, és hogy én csak azt akartam mondani, hogy középen kezdted a történetet, hiszen ne felejtsük el, hogy ennek a franchise-nak az előnye a Chicago Packers. Tehát ez Chicagóból indult útjára, és ebből lett a Chicago Zephyrs, majd utána ment át Baltimore-ba. Tehát, hogy itt gyakorlatilag Chicago, Baltimore, Washington, és most Washingtonból megint tovább költözik, igaz, nem messze. Szóval azért itt ezt érdemes nézni, hogy itt ez a franchise, ez gyakorlatilag valahonnan teljesen máshonnan érkezett, de hát hasonló utat járt be mondjuk a Sacramento Kings, csak azzal a különbséggel, hogy ott aztán kelet-nyugat költözések is voltak, mert hogy ugye Rochester Royals néven indult a történet, majd ebből lett a Cincinnati Royals, majd a Casey Omaha Kings, majd a Kansas City Kings, tehát ez mind a kettő nyilván Kansas City, és innen lett Sacramento Kings, szóval itt ez a franchise, ez konkrétan így kelet-nyugat között is ingázott, és ugye azért az nagyon érdekes, hogy vannak olyan franchise-ok, amik most úgy léteznek, hogy a nevük az nem egyezik meg a jogelődnek a nevével, de itt most gondolok arra, ami ugye ott az Oklahoma City, Charlotte között volt ilyen csereberélés, és akkor ezeket már nehéz is sorba állítani. De itt a két felsoroltnál, a Washingtonnál és a Sacramentonál viszont tényleg sorba tudjuk állítani, és itt komoly város közti költözések voltak. Zoli, te még találtál esetleg érdekeset, ami még nagyot ment, mert nem tudom hányan tudják, hogy a Golden State Warriors Philadelphiából indult mondjuk.
Pár ilyen érdekesebb sztorit kiírtam. A Clippers sztoria egyébként nem feltétlenül bonyolult, de szerintem annál érdekesebb nyilván, hogy a Donald Sterling sztorinak a végét azt ismerjük, de a kezdete is legalább annyira érdekes volt. Ugye ő San Diego-ból akarta átköltöztetni a csapatát Los Angelesbe, ahol élt, ugye Los Angelesben élt akkor már, és nagyon sok ideig pereskednie kellett, és végül bár át tudta vinni ezt a dolgot, de az NBA megbüntette őt 25 millió dollárra, és végül így tudta elérni ezt, tehát nem volt egy egyszerű történet. Aztán a végét meg ugye ismerjük, amikor le kellett adnia. Egyébként volt több olyan NBA költözés is, aminek nagyon egyszerű anyagi okai voltak. Ugye a Vancouver Grizzlies nem tudott profitábilis lenni, kevesen jártak már a végén a meccseikre. Azért szó van azóta is arról egyébként, hogy visszaköltöztetni sok kanadai oda is az NBA-t, hogy legyen két csapatok újra.
Akkor az Oklahoma City költözés, akkor ott ugye volt a természeti katasztrófa, meg New Orleans és Oklahoma között, és egyébként az nem a Seattle Supersonics Oklahoma City Thunder folytatólagosság, hanem az a Pelicans, mostani Pelicansnek az előcsapata ment ott ide-oda a természeti katasztrófa miatt, szóval ilyen banális és szörnyű okok is vannak.
Igen, a Seattle-nél pedig ugye az volt, ha már említetted, a legnagyobb probléma, hogy nem kapták meg azt az állami támogatást ugye Washingtonban, ami kellett volna ahhoz, hogy ők is profitábilisan tudjanak működni. Az ő szurkolóik egyébként iszonyatosan hardcore-ok, és ott teltház volt szinte mindig, tehát oda nem véletlen, hogy arról beszélnek azóta is gyakorlatilag, hogy vissza kell vinni az NBA-t oda, és hogyha ha két csapatot hozzá tud adni majd az NBA hamarosan a ligához, mint ahogy szóval róla, akkor nagy valószínűséggel az egyik, az a Seattle Supersonics lehet újra.
Én pedig még mondanék két-három csapatot, amelyik végig ugyanaz volt és nem változott. Ilyen a Toronto Raptors, a Minnesota Timberwolves, de itt meg kell említeni, hogy volt Minnesota Lakers, ami aztán most a Lakers, tehát hogy ez se teljesen igaz a város szempontjából. Az Orlando Magic, a Dallas Mavericks, a Milwaukee Bucks, a Phoenix Suns, bár a Milwaukee-ba is volt korábban is csapat, aztán ugye ide tartozik azt hiszem a Boston Celtics és a New York Knicks nyilván nyilvánvalóan, úgyhogy van egy-két franchise, aki túlélte, hogy a megalapítása óta teljesen ugyanott tudott maradni, Chicago Bulls szintén, de ugye Chicagóban is volt korábban csapat, ezt se felejtsük el, és ugye említetted egyébként a Clippers-t, még ahhoz akartam hozzátenni, hogy jó, hogy San Diego Clippers volt, de ők pedig a Buffalo Braves csapatából költöztek először San Diego-ba, tehát ott is volt egy jó pár váltás. Ugye a Utah Jazz név az nyilván már sokszor elhangzott ezzel foglalkozó bármilyen podcastekben, nem csak a miénkben, hogy nyilván Utahban a jazz az nem a őshonos zenei műfaj, az ugye ők New Orleansból költöztek, és az a New Orleans Jazz most a Utah Jazz, és utána hosszú évekig nem volt New Orleansnak csapata, tehát semmilyen folytatólagosság nincs ott se. Na de akkor menjünk tovább, és a következő kérdésünket Drani tette föl. Hajdi, jó, azt szeretném kérdezni, hogy csak én érzem úgy, hogy nagyon sok blowout meccs van idén, szerintem kb. 50% vagy ti is. Nem találok erre vonatkozó statisztikát sehol, hát ha ti jobban képbe vagytok, köszi. Hát Zoli, majd mondod, hogyha te találtál konkrét ilyen statisztikát, én nem, de azért megpróbáltam megmókolni a dolgot, és azt néztem meg, mégpedig a StatMuse-on, hogy a legnagyobb arányú győzelmek, azok ebben a szezonban és az előző szezonban hogy alakultak, és hogyha ezt nézzük, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ha a blowoutok számát ebből nem is tudjuk megállapítani, ami mondjuk egy minimum 30 pontos győzelem, de azért valószínűsíteni igen, és az jött ki, hogy hát bizony igazad van, ugyanis ebben a szezonban azt hiszem 20. legnagyobb blowout az 36 pontos, még az előzőben 32 volt, és szemlátomást egyszerűen nagyobbak a különbségek, és ha persze megcsalhat a statisztika, de ha folytatnánk ezt a sort, akkor valószínűleg az jön neki, hogy ha 30-nál húzzuk meg a határt, akkor gyaníthatóan ebben az idényben van több, úgyhogy igen, nem csaltak meg az érzékei, több blowout van, de semmiképpen nem szignifikáns a különbség. Zoli, te találtál valami ennél konkrétabbat esetleg?
Nem találtam specifikusan blowout statokat, én úgy tudom egyébként, hogy minimum 20 pont, tehát 20 pont, ami már így blowoutnak számít, és anekdotikus bizonyíték, hogy én is azt gondolom, hogy több van idén, tehát ha csak a saját csapatomra gondolok, a Mavericks-et elég sok blowout érte, vagy legalábbis ilyen nagyobb arányú vereség, ugye a technikailag nem is volt mind blowout, de elég sok sima 10 plusz pontos győzelem, meg nagyon nagy győzelme is voltak párszor, volt ilyen 50 pontos is, és azt tudom, hogy a Celticsnek rengeteg 25-30 pontos győzelme van idén ebben a range-ben, a Minnesota-nak is rengeteg van, és ha megnézed a net ratingeket, akkor hát elég durva dolgokat látunk, tehát ott is azért a Celtics az majdnem 10 pontos net ratingnél van. A Minnesota is pár hete még majdnem ebben a kategóriában volt, most azért már lejjebben, de tényleg, ahogy mondom, nekik is van elésük, sőt most plusz 10 felett van a Celtics, plusz 7,3 a Minnesota, plusz 7,2 az OKC, az OKC-nek is volt elég sok blow győzelme, szóval ja, igen, szerintem is több van, de statisztikát én sem találtam erről. Hogyha így van és igaz, akkor biztos benne, hogy abban az is benne van, hogy analitika. És szerintem vannak erről is már statisztikák az NBA csapatokon belüli analitikus csapatnál, hogy mikor van értelme tolni még egy meccset az alapszakaszban, és ha mondjuk 22 pontos hátrányban vagy, akkor egyszerűen kiülteted inkább a játékosodat, akinek amúgy is tudod, hogy mondjuk 36-37 percet kell játszania.
Ugye nemrég körbe ment egy olyan stat is, hogy Utahba és Denverbe nem megy el a legtöbb sztár, hogy ott ülte, alapból ott van a load management nagy része. Ugye az a magaslat, és egyszerűen a játékosoknak megterhelőbb ott játszani. Mindig tudtuk, hogy Denverbe és Utahba ettől már önmagában nagyon jó a hazai pálya, de ezt most kezd összejönni azzal is, hogy ugye a sztárok esetleg azt a meccset ülik ki, ami nagyon vicces szerintem. De igen, tehát teljesen egyetértek veled, Zoli, hogy itt az analitika azért ezekre már választod az edzőknek, hogy mikor nem érdemes menni érte, melyik meccset pihenjék le esetleg, már nem úgy, hogy pályára lépnek, hanem úgy, hogy pályára se lépnek, tehát ez abszolút benne van a pakliban. És még egy másik is az, hogy én most már 20 pontos győzelmet nem nevezném blowoutnak. Tehát a mai NBA-ben, hogyha mondjuk 10 ponttal mész bele az utolsó 5 percbe, és egy kicsit jobb dobóformát fog ki a vezető csapat, és ez felmegy 20-ig, szóval ezt nem érzem blowoutnak. Azt hiszem, hogy ma már 30 fölött kell ezt mondanunk, miközben nyilvánvaló, hogy 2002-ben mondjuk egy 20 pontos győzelem egyértelműen blowout volt. Tehát, hogy maga a szó definíció és kell, hogy változzon, ahogy a liga változik.
Lehet, igen. A 30 azért rengeteg, tehát inkább azt mondom, hogy akkor 25, ha már mindenképpen akarod kicsit tologatni ezt a dolgot, akkor a 25 azt szerintem reális.
Bence kérdezi tőlünk. Sziasztok, postaládában lenne kérdésem, szóval ez már egy nem feltétlenül realizálható dolog, nyilván még a trade deadline előtt érkezett, de arról beszél Bence, hogy mindkét csapat részéről egy Draymond Green csere az OKC-be, az jó lenne, és akkor ő azt mondta, hogy mondjuk két közepesen értékes first-ér, Giddy-ér és még valami Fizu-ért, és a Warriors megszabadulna végre Green-től, és akkor rámehetne Siakamra. Most értem, hogy ez már nem történhet meg, de egyébként én el akartam mondani, hogy ez bizony egy nagyon érdekes ötlet. Olyan szempontból, hogy Greenben nagyjából minden megvan, amit az OKC egyébként keres. Itt nyilván ő támadásban kicsit korlátoltabb, de pont azt, amit Giddy, pont azt ugye támadásban nagyjából hozná, viszont cserébe ugye egészen elképesztő, amit védekezésbe hozzárak, és ha azt mondjuk, hogy Giddyvel működik ez az OKC, akkor Greennel még hogy működne, szóval maga az ötlet egészen elképesztően érdekes, az a vonal is számomra nagyon érdekes volt, ami ugye így nem történt meg, de hogy Golden State meg bedobná az összes csipjét, és akkor Siakamot hoznák oda, mert azért voltak olyan pillanatok az eddigi szezonban, amikor úgy éreztük, hogy a Golden State-nek van oka, lenne oka megszabadulni Draymond Green-től, tehát ha most csak a játékelméletet nézem, ezt akarom mondani, akkor szerintem ez egy fantasztikus ötlet, teljesen más az, hogy Green elcserélhető-e egyáltalán, hogy ő el akar-e menni, és a Golden State el akarná-e cserélni, és hogy például az OKC azt mondaná-e, hogy egy olyan játékost hoznak ide, akinek nyilvánvaló hozzáadott értéke, de közben pedig egyre nagyobb ketyegő bomba a viselkedése miatt.
Sportszakmai szempontból nézve, hogy mi az, ami esetleg kellhet még az OKC-be, tényleg tök jó ötlet. Tehát egy olyan veterán, aki a védekezést még inkább össze tudja rántani majd a play-offban, a kielezett szituációkban. Az OKC-nek a támadójátéka szerintem, hogyha esetleg nem lesz, és nem is lesz annyira hatékony a play-offban, akkor ez azért lesz, mert egyszerűen még fiatalok, és fejlődniük kell majd, főleg mentálisan. Játékban, játékhívásokban első számú opció, akinek elég jó lesz szerintem a play-off szakító szilárdsága. Nyilván nem fog 12-szer oda kerülni a vonalra, lehet, hogy csak 8-9-szer, de Shea jó lesz szerintem ott is. És egyébként ugye belőle építkeznek, meg ugye Williams az, aki még mint secondary, vagy mondjuk időnként harmadlagos labdakezelő kreál a többieknek, és ő maga is befejez. Ahogy elmondtam már, azt hiszem 2-3-4, nem tudom hány adással ezelőtt, én azt várom, hogy Jalen Williams usage-a még feljebb menjen, és egyértelmű második számú 23-25 pontos pontszerző opcióvá lépjen elő majd a play-offban. Nem tudom, hogy bevállalnám egyébként Raymondot, független attól, hogy a pályán nyilvánvalóan nagyon értékes tud lenni még mindig. Egy OKC szempontjából szerintem nem, mert azért van benne kockázat, és az OKC-nek nem kell win or now módba kapcsolni. Mi a fenének, hogy most sokan mondják, persze van ez a, értem ezt az érvelést is, hogy hát soha nem tudjuk, a régi OKC-nél is azt hittük, hogy ott lesznek minden évben a döntőben, aztán soha többet nem jutottak vissza. Igen, de hát az a csapat feloszlott, basszus, hát nem kell feloszlatni a csapatodat, és akkor vissza fogsz kerülni. Tehát, hogyha az OKC nem oszlik fel, nyilvánvalóan ők is visszakerültek volna. Nem kellett volna elveszíteni Durantot.
Maga az, hogy van némi potenciálja egy Greennek, hogy mondjuk szétcseszni a franchise-t, az egy nagy kérdés, hogy ezt a kockázatot ugyan minek vállalnád be most, amikor neked még nem kell kockáztatni, úgyhogy igen.
Pontosan, igen.
A másik oldalról viszont az nagyon érdekes, nem tudom, hogy Gidi menne tovább a elvileg Siakam csomagba, ami nyilván értem, hogy most már nem történhet meg, de hogy az, amit a Golden State Warriors tesz azért, hogy még egy, és még egy, és még egy nekifutás legyen, hát az nagyon kényszerpályán mozog eddig, és szerintem bátor lépés lett volna mindenképpen Siakamot odavinni, ezt csak így hozzáteszem, már nem az a védő, ami Green, és nem is tudná azt pótolni, és azért most is, amikor megindultak, majd biztos vagyok benne, hogy az egyik első overreactionbe, ami majd mostanában jön, foglalkozunk velük, de hogy most is, amikor megindultak, a védekezésük az, ami igazán megindult egyébként támadásban ők, hát már régen nem a régi fényükbe csillogtak, de nem voltak annyira szörnyűek, védekezésben voltak azok. Na most Siakam jó védő, de nem extra, és Green pedig még mindig azt kell, hogy mondjam, hogy biztos, hogy a 10 legjobb védő között van a ligában, egymagában mérkőzést befolyásoló, akár nyerő hatása van a védekezésének, ezt azért nem olyan sok emberről mondhatjuk el. Szóval igen, abból a szempontból is nyilván kérdéses, de főleg nosztalgikus szempontból az, azt gondolom. És akkor Zoli, kérlek, hogy a következő kérdésünket olvasd be nekünk.
Bálint kérdése jön. Kedves Gábor, kedves Zoli, a közlegő Patreon postaládó adáshoz küldenek egy kérdést, ami foglalkoztatott az utóbbi időben. No pressure. Nem nagyon fontos és vagy sürgős. Nem tudom, mikor küldted el, de szerintem nem siettük el a dolgot, azt hiszem valószínű. Miért lehet az, hogy egyes, leendő második körös prospektek megbeszélik a csapatokkal, hogy senki se draftolja le őket, mert nekik már ígért egy csapat lehetőséget, esetleg szerződést is, és oda akarnak menni. Pontosabban miért szabad ezt? Hol marad az oly fontos csapatok közötti egyenlőség? Mi van, ha mégis meri draftolni őket valaki, sérültet jelentenének 3 évre? Hogyan lehetne ezt megakadályozni? Ne játszhassanak más csapatban 3 évig, csak abban, amelyik draftolja őket. Ez egy Austin Reeves esetében nem borította meg a ligát, bár a Detroit jól járt volna vele, de Minnesota azért húzott 2 másik irányítót, amelyik Bentley vs. Steph Curry helyett 2009-ben, és lett köznevetség tárgya néhány évvel később, mert ő kijelentett, hogy Minnesotában nem akar játszani, többi pedig már történelem, előre is köszönöm.
Szerintem szedjük ezt ketté, mert az első körösök és a második körösök teljesen külön választ igényel, azt hiszem. Az első körösökről csak röviden annyit, hogy vannak ilyenek a történelemben, de nem sok. Ugye Currynek volt ez, hogy nem akar Minnesotába játszani, azóta se tudjuk, hogy miért, mert ugye az akkori Golden State Warriors aztán egy pillanatnyival nem volt hívogatóbb, és nem is hiszem, hogy ez volt a cél. Valamiért ő Minnesotában nem akart játszani, de ettől még ki lehet húzni, és nem fog sérültet jelenteni, tehát erre rengeteg példa van. Jaren Jackson Jr. például nem ment el a Memphisnek a próbajátékára, amikor várható volt, hogy top 4, top 5-ben kihúzzák, aztán kihúzta a Memphis, azóta nagyon nagyon jól érzi magát, imádja Memphis-t. Ilyenkor nem mindig a várossal van baja az adott játékosnak, hanem hogy nem akar egy ilyen hosszú újjáépülésbe kezdeni. De az is lehet, hogy a várossal van baja. Egy csomó dolog lehet, amiről nem tudunk, de ettől még ki lehet húzni. Tehát az első körbe ezt egy játékos bemondhatja, és Kobinál vagy Curry-nél vannak ilyen legendák, hát főleg Kobinál tudjuk is, hogy ő kikövetelte magának, hogy hol húzzák gyakorlatilag, de összességében azért azt mondhatjuk, hogy egy első körös azért nem diktálhatja, hogy hol húznak. Van erre nagyon kevés példa, de nem diktálhatja. De
hát ilyet megpróbálhatják, mert meg is próbálják, de
igen.
Naivitás. Például az említett Steph Curry példán, ugye Kobe könyv, ami majd jön ki, ugye abban van egy részletezve van az, hogy Kobe-ék idejében még ez tök másképp volt, és akkor még meg lehetett ezt csinálni. De a szerző kitér arra is, hogy ezt ma már abszolút nem lehetne megcsinálni. És szerintem 2000, mikor volt 7-ben? Azt hiszem 2007-es draftolt, ugye Curry.
2007-ben. 8 vagy 9 inkább, de mindegy, szerintem, igen.
2007 vagy 2008. Mindenesetre nem lehetett ezt akkor sem megcsinálni már mint sikeresen. Tehát megpróbálták, ugye Dell Steph apja is elmondta, hogy nem akar Minnesota-ba játszani, de tudod mi a poén, hogy Golden State-ben sem akart játszani. Curry a Knicks-be szeretett volna menni, és a Golden State volt olyan tökös, hogy azt mondja, hogy fuck you, ide jössz, és mi ledraftolunk, és kész. A Minnesota szimplán azért nem draftolt le, mert Kán, aki akkor ugye a döntéshozó volt gyakorlatilag, úgy gondolta, hogy Steph nem fog tudni egyben maradni az NBA fizikalitását figyelembe véve, és egyébként őszintén erre nagyon sokáig jelentősen meg is volt az esély. Ugye Steph nem csak boka problémái, hanem ugye egyéb szempontból is a fizikuma, amikor még a ligába jött, abszolút nem tette volna lehető azt, hogy ő all-time great játékos legyen, de elképesztő munkát belefektetett abba is, egyrészt, hogy a boka problémáit megoldja, ugye elkezdett komoly súzós megelőző edzéseket csinálni, amivel megerősítette gyakorlatilag az összes izmát, a törzsizomzatát, a lábizmait, és hogyha ugye ezt úgy szokták mondani kint, hogy pound for pound, tehát kilóról kilóra, ha kilót nézzük, akkor Curry a minden idők egyik legerősebb játékosa, hogyha a súlyhoz mért erőt nézzük, és ez is segített neki abban, hogy ő egyben tudott maradni ennyire jól végül a kezdeti nehézségek után. Szóval igazából nem ez, és ez nagyjából ilyen konszenzus ma már, hogy nem azért nem draftoltam Minnesota, mert ők azt mondták, hogy nem szeretett oda menni, hanem egyszerűen Kán úgy gondolta, hogy nem fog egyben maradni.
A második körösöknél azonban tényleg más a helyzet, és ráadásul ez a helyzet fokozódik, mert hogy ugye több második körösről is tudunk az elmúlt évekből, aki azt látta, főleg mióta bejött a two-way, tehát az egy nagyon nagy változás volt ebben, hogy hát egy csomó franchise kihúz akár 32. helyen is egy olyan játékost, akit először two-way-re rak, és az pedig mondjuk, hogy 45. helyen akár régen egy 10 évvel ezelőtt kihúztak téged, hát az abszolút nem garantált semmilyen szerződést. Tehát volt olyan, hogy kihúzták a játékost, aztán utána mégse kellett, vagy nem olyan szerződést kapott, tehát hogy azért itt ugye már a második kör kockázatos, és ezért van az, hogy ha viszont van egy olyan franchise, aki azt mondja, hogy nálam biztos kapsz legalább XY, vagy ilyen, vagy olyan szerződést, példának okáért ma már ez lehet two-way is, de mondjuk egy olyan játékos tudod, aki azt mondja, hogy az 57. helyen ne draftoljatok le, mert akkor még lehet, hogy nem lesz semmilyen szerződésem, viszont valaki ígért egy two-way-t, akkor azt fogja mondani, hogy légy szíves, ne draftoljatok le, és ezt a franchise-oknak szintén nem kötelező, hogy úgy mondjam, betartani, de ők is érzik azt, hogy nem biztos, hogy náluk a játékos szerződést kap, tehát ez már inkább egy korrektség a második körben a franchise-ok részéről. Hát kivéve ugye akkor, amikor, mint Nagy esetében, tehát ez egy teljes ilyen, azt gondolom most ebben a pillanatban, hogy baklövésnek tűnik. Őt a Hornets draftolta a 31. helyen, és most ugye akkor ő Stash-nek számít, de hogy neki lett volna, tudtommal olyan lehetősége is, hogy ledraftolják és megpróbálják már átvinni az NBA-be. Hogy miért a Hornetshez került, erről többet nem mondhatok, mert nincsenek biztos információim, de vannak, mondjuk azt, hogy hallottam ezt-azt. A lényeg, hogy például most ez egy nagyon elhibázott döntésnek tűnik. És nyilván a második körben már azért megy az egyeztetés, tehát ha tudja egy játékos, hogy mondjuk 35 és 45 között mehet el nagyjából, meg az ügynöke, akkor azért egyeztet a franchise-okkal, hogy kinél milyen lehetőség lenne, mit látnak bele, tehát ott már sokkal több ez a két irányú egyeztetés, ezt akarom mondani, függ ez attól is, hogy milyen mély a draft, stb. De igen, ezek már úgymond kicsit ilyen szempontból emberközelibb, vagy emberségesebb módon működnek, hogy meg kéne akadályozni. Hát Hát igen, lehetne ez ellen tenni valamit, de őszintén szólva nekem nagyon tetszenek azok a sztorik önmagában, amit mondjuk egy Fred VanVleet, amit mondjuk egy Terence Davis, most csak, hogy torontós példákat mondjak, jelent, de akár most egy Vince Williams, aki ugye two-way-t kapott, pedig egészen, tehát nem ilyen 50-valahanyadik helyen választották, vagy egy Jabari Walker Portlandben, aki az 57-edik volt talán valami hasonló, és még ennek ellenére is olyan jól szerepelt a nyári ligában, hogy azt mondták neki, hogy oké, itt a szerződés, nem two-way-t kapsz, hanem egyből szerződés. Szóval, hogy ezek a sztorik valójában ugyanúgy létrejönnek akkor is, hogyha mennek ezek az egyezkedések, csak azt akarom mondani, így engem kevésbé zavar. Ehhez még bármit, Zoli?
Nem, szerintem nagyon jól összeraktad, amit még én is elmondtam volna, annak lefetted szerintem kb. 90%-át, úgyhogy mehetünk tovább a következő kérdésre.
Oké, akkor azt olvasom én. Zsolt kérdezi, köszi, hogy vagytok már több száz adás óta, remélem lesztek még egyszer legalább ennyit, hát végül is nagyjából ez a terv. Lenne pár kérdésem, ezt most én mondtam, nem a kérdés volt, lenne pár kérdésem a következő mailbag adásra. Az első a kivásárlás. Sokszor hallani, hogy ezt vagy azt a játékost kivásárolják, aztán aláír egy következő csapatba jóval kevesebbért. Tudnátok egy kicsit beszélni arról, hogy hogyan történik pontosan a kivásárlás? Kb. Mekkora részt szoktak a fizuknak kifizetni ilyenkor? Egyben kapja meg a játékos, vagy évekre szétosztva, utolsó szerződéses évben történik ez általában, vagy van arra példa is, hogy 2-3 évnyi fizuból vásárolnak ki valakit. Én azt hiszem, hogy kezdjük azzal, hogy nagyon ritka az, hogy 2-3 évnyi fizuból vásárolnak ki valakit, ugye Josh Smith volt egy ilyen emlékezetes példa, de hogy ez tulajdonképpen azért van, mert annyira katasztrofális már a helyzet, és a játékos meg a franchise iránya, vagy nem tudom én, a kémiája már teljesen megromlott, és már a kétségbe esett franchise, aki nem tudja elcserélni ezt a játékost, még azt is bevállalja, hogy inkább kivásárlom, mint hogy ott maradjon. És ugye ha még egy példát hozhatok, tehát van olyan kivásárolt játékos, aki mondjuk 2 éves szerződésből van kivásárolva, de, és ez egy nagy de, egy full tankoló franchise-nál, aki mondjuk úgy kapta meg ezt a játékost, hogy nekik semmi szükségük rá, és ilyen dead money-ként egy cserében, és utána azt mondta, hogy mi az idei meg a jövő évi fizetését is álljuk, de ő ne legyen itt. Tehát ezekre van példa. De azért a kivásároknak a 90%-a az ugye az, amikor lejáró. És akkor itt meg átdobom neked a szót, Zoli. Ugye a lejáróknál a kivásárlás az egy játékos és franchise szempontjából is egy ilyen közös döntés gyakorlatilag.
Így van, és akkor történt még egyébként kivásárlás, amikor a játékossal valami történik, és ez lehet akár, mint például ugye Sanders esetében, illegális drogfogyasztás, ugye nála ez volt az egyik faktor. Az ő, ugye nem is tért vissza soha utána az NBA-be, mert volt róla szó, hogy visszatér majd neki, sok éves szerződése volt még konkrétan hátra, és 21,9 millió dollárban állapodtak meg végül ugye a Bucks-szal, mert hogy egyébként azt hiszem nem sokkal előtte írt alá egy 4 éves szerződést, ugye, ami még gyakorlatilag ilyen 40 plusz millióról szólt, és hát hiába tiltották el, ugye a Bucks azt nem tudta megúszni, mert ezek szerint vagy nem volt benne a szerződésben ilyen cikkely, vagy kitétel, vagy nem akarták azt úgymond végigvinni és pereskedni a játékossal, hanem inkább megegyeztek ugye ebben a 21,9 millió dollárban.
Bocs, még annyi, hogy ezt a 29, nem tudom mennyi milliót, ezt egyébként ők részletekbe fizették ki, de legtöbbször...
21,9,
igen. Igen, de legtöbbször azért egybe, tehát nyilván itt általában olyan összegekről van szó, amit arra az évre amúgy is megkapna a játékos, azt meg általában egybe fizetik ki. Meg még azt tegyük akkor hozzá, vagy hát arra a kérdésre fontos válaszolni, hogy a kivásárlásokba milyen pénzbe egyeznek meg. Ugye ezek a klasszikus kivásárlások, aminél fél év van hátra a szerződésből, tehát lejáró, ott általában a játékos utána minimumért ír alá valahova, és éppen ezért a minimumnak az összegét azt elengedi. Tehát, hogy ő annyit szokott engedni, amennyiért várhatóan aláír egy másik csapatnál, kivéve, hogy a Rajon Rondót, aki ugye mindig jól jár, és többért ír alá, mint a minimum egy contender csapatnál, de hát ennek az időszaknak már vége.
A Bison Dale eset vicces egyébként, még ugye nem vicces egyébként, főleg annak kapcsán, hogy szegény utána eltűnt, és ugye halottnak is nyilvánították elvileg, azt hiszem a testvére ölte meg, soha nem találták meg a testét, hogy ő ugye aláírt egy hosszabb szerződést, és utána a 97-98-ban ilyen karrierévet futott, aztán visszavonult, és mégis a Pistons megegyezett vele valamilyen kivásárlásról 31,7 millió dollár értékben, úgyhogy ha esetleg Lala hallgatja meg ezt az adást, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ő tud erről valamit, mert ugye Normál esetben, hogyha visszavonul egy játékos, tehát önszántából, és nem orvosi karrier végét jelentő sérülést, vagy valamilyen betegséget szenvedem, mint például ugye Chris Bosh, akit értelemszerűen azért fizette utána még nagyon sokáig a Heat. Szóval, hogyha önszántatból visszavonulsz, akkor elvileg nem jár semmi, de itt mégis Bisondale-nél volt valami, tehát volt egy, igen, most azt nézem, hogy aláért egy 7 éves, 45 millió dollárra szóló szerződést a Pistons-szal, aztán volt egy karrieréve, 97-98, és utána 99-ben visszavonult az NBA-től. Szóval nem értem, hogy miért kellett a Pistonsnak megegyeznie vele erről a 31,7 millió dolláros kivásárlásról, úgyhogy a Patreon kérdések között most mi is feltettünk egy kérdést, kedves hallgatóink számára, úgyhogy kölcsönkenyér visszajár. Várjuk a választ, köszönjük.
Yes, yes. Következő, még ugyanúgy Zsolt kérdése, ez a mostanában sokat keringett, Tusa, Rest of the World, All-Star, hogy jót tenne az All-Star gálának. Hát teljesen egyértelmű, hogy jót tenne az All-Star gálának, de...
Ennél minden jobb lenne. Ennél az is jobb lenne, hogyha nem NBA játékosok játszanának, hanem beívnának tényleg.
Igen, G-ligás játékosok tudja, hogy fel akarnak magukra hívni a figyelmet, nem? Tehát, hogy
biztos,
minden igen. További nélkül. Na mindegy, de persze jót tenne, ezt egyszerűen nem lehet igazságossá tenni. Tehát azt nem tudod megcsinálni, hogy mondjuk a legjobb, 12. legjobb játékos a Worldben, az mondjuk Bogdan Bogdanovics, nem biztos, hogy így van, csak hasamra ütök, és őt is azért beívod az All-Starba, és ezért mondjuk, mit tudom én, nem kerül be, mondjuk kit mondjak, aki most benn is van.
Jalen Brunson például kimaradt.
Branson biztos kimaradt volna, de mondjuk Paul George. Paul George azért kimarad, és hát most azért, hogy kifut jobb szezont Bogdan Bogdanovics vagy Paul George, szóval értitek a problémámat, most nem biztos, hogy ez pont így lenne, meg amennyire ugye a nemzetközi játékosok egyre javulnak, még mindig az amerikai medence a mélyebb, hogy tükörfordítsam a pult, a merítés, ugye, de azért lehet, hogy egy idő után ez már közel igazságos lenne, de akkor se lenne pontosan igazságos, és ez szerintem az All-Star-nak mindenképp lényegát. Ez az, amin túl kell estünk, hogy hát az All-Star a kiválasztásról szól, és nem a gáláról, ahol a játékosok egyáltalán nem szeretnének a sérülés veszélyének még árnyékába se kerülni, és teljesen érthető a részükről, hogy miért. Annak ellenére, hogy ugye rengetegen mondják, hogy hát Iversonék még milyen keményen mentek egymásnak, igen, aztán voltak is sérülések az All-Star gálákon, és ezt megelégelték a csapatok, az ügynökök és a játékosok is, tehát itt gyakorlatilag valami... jutalmat kell adni a játékosoknak, vagy valami tétje legyen, akkor lesz meccs. Ha nincsen semmi tétje, akkor nincs meccs. És ennyire röviden igazából össze lehet foglalni az egész problematikát. Viszont menjünk tovább a harmadik kérdésre, és Zoli, akkor itt ezt majd átadnám neked. Bíráskodás, idén talán még inkább téma a gyenge bíráskodás. Szerintetek mit kell tenni, hogy ez javuljon? Ti büntetnétek valahogy a gyengén botrányosan teljesítő bírókat, esetleg változtatnátok valamilyen szabályon, challenge videózás, hogy jobb legyen a helyzet. Amint rá gondolok arra a Raptors Lakers negyedik negyedre, már is úgy érzem, hogy nem kéne megszólalnom, úgyhogy Zoli, légy szíves, mondj erről egy pár szót.
Igen, ugye ezt én évek óta mondom, hogy az összes ilyen out of bounds játéknál, tehát amikor a labda lepattan a játéktéren kívül, vagy amikor a játékos rálép a vonalra, ez gyakorlatilag a technológiával, a jelenleg elérhető technológiával itt a hiba határt 0%-ra lehetne csökkenteni. Ugye teniszben már működik több Grand Slam-en, vagy talán az összes Grand Slam-en, most ebben nem vagyok biztos, nézem mindent, de ugye mindig 3-4 hónap eltelik, vagy 3 hónap eltelik közöttük, és így elfelejtem, hogy az utolsó, ne voltak-e igazi vonalbírók, vagy nem. Van most már olyan, ahol csak labdaszedőknek, és automatizált rendszer bemondja egyből az autót, kiáltja, és még azt hiszem az is, hogy női hang és férfi hang is van beállítva. Szóval az összes ilyen, tehát amikor a labda lepattan belül, pattan egy kicsit a vonalra, pattan, vagy a játékos cipővel rálép a vonalra, az összes ilyenre egy ilyen gyakorlatilag automatizált, folyamatosan bekapcsolt real-time ilyen Hawkeye rendszer mehetne. Tehát akkor ezzel már egy csomó problémát megoldanánk. És a másik része pedig egyértelműen onnan kéne megfogni, hogy ha azt akarod, és ez a célod, és ez egy kérdés is, hogy ez a célod, vagy nem, hogy ellensúlyoz valahogy a hihetetlen támadó evolúciót, ami ugye kiderült erre az évre, hogy rohadtul nem állt meg. Azt hiszem, Gábor, ezt fejtegettük, talán még te mondtad, hogy szerinted itt most az tetőzni fog, de hogy rohadtul nem tetőzött, hanem ebbe az évben gyakorlatilag mindenféle rekord megdől megint.
Igen, igen.
Szóval, hogy ha ezt valahogy ellensúlyozni akarod, akkor onnan lehetne megfogni szerintem, hogy jobban fújod a lépéshibákat, jobban fújod a mozgó elzárásokat, és jobban fújod a borítást. Ha ezt a hármat, ha nem is teljesen a szabálykönyv szerint, de mondjuk a szabálykönyv szerinti fújás és a jelenlegi között azért van legalább szerintem 3 szint.
Igen.
Ha legalább 2 szinttel, vagy másfél szinttel valahogy, vagy akár 1 szinttel megemelnéd ezt, akkor már, hát előbb-utóbb valószínűleg nézhetőbb lenne azok számára, akiknek ugye túl sok a pont, és túl sok ez a szabadság, túl sok ez a támadó dominancia.
És nyilván hogy ezáltal a fluktuáció lesz rohadt nagy, az vele a baj, igen. Tehát hogy nem igazán tudod megfogni a mérkőzéseket, de ugye igen. Ehhez szerintem 4 bíró kell. Tehát ha már bíráskodás, akkor ez, amit mondtál, ez szerintem 4 bírót igényelne a pályán.
Igen. Hozzáteszem, szerintem nagyon-nagyon közel kell, hogy álljunk most már technológiában ahhoz, hogy egy automatizált rendszer nézze a mozgásokat, és egyszerűen fújjon. Ha egy ilyet beállítasz, annak az érzékenységet is lehetne állítani. Nyilván az kinyitna egy új Pandora szerencét, mert akkor ugye az lenne, hogy akkor meghekkelték a csapatomat, vagy a bírót, de hát basszus, már 10 éve rója szerintem az utakat a Google-nek az automatizált önjáró autója, meg nem tudom melyik, tehát igaz, egy ember, lehet, hogy volt két haláleset, talán valakit szegényt elütött egy biciklistát, de hát annyival jobban működik a, most már nem tudom, több millió kilométerre, és ez pár baleset van, pedig elég sok ilyen rendszer van most már. Szóval ez is ilyen lenne, hogy nyilván hibázna a gép is, de szerintem, ha a gép hibázna, akkor azt jobban el is tudnánk fogadni, mint az emberibet, mert
olyan hát egyébként nagyon... ez az a baj, hogy a sziológiánk nem így működik, tehát a foci az jól megmutatja, hogy ez nincs így. Ha a gép hibázik, az kevésbé tudják elfogadni. A nézőtéren
a VAR nem nagyon hibázik, tehát igazából most is emberi hiba szokott lenni, tehát a VAR az megmutat, amit megmutat, mert ugye a múltkor is
igen,
a
ez jobbas, az,
tehát, igen, tehát hogy, igen. Szóval igen, nyilván ez egy nehéz kérdés, de egyébként amerre megy az AI, és amilyen nem is csak potenciál, igazából már jelenlegi, tehát múltkor néztem el egy adást, és hogy két ilyen AI szakértő mondta, hogy ők nagyon megijedtek, mert kiderült az, hogy már évek óta tud valamit az AI, ami így nem, tehát így nem került napvilágra, és aztán így hirtelen kiderült, hogy ő már ebben is jó, és nagyon régóta. És hogy ez nyilván már egy ilyen, mindegy, ez egy teljes új adás lehetne majd. Neked lehet, hogy lesz is a másik podcast ennél. Szóval én mindenképpen ebben az irányba mennék el, mert ha sok kamera, ha mögötte van egy AI, az egyszerűen jobb végeredmény lesz. Nyilván, hogyha úgy állítod be az érzékenységet, hogy mindent befúj, akkor az elején nézhetetlenek lennének a meccsek, ez tök egyértelműen. Mindenki borít, mindenki lép kb. De nyilván ezzel lehetne játszani. A bíráskodás emberi szinten szerintem elvileg az NBA-ben jól össze van rakva ez a dolog. Tehát ők ott ugye az NBA-ben full-time bírók vannak, ellentétben az NFL-lel, és van továbbképzés. Silver néhány éve el is mondta, hogy meg is büntetik a bírókat. Van következménye a hibáknak. Tehát most
van egy ilyen belső visszajelző rendszer, belső értékelés.
Igen, kapják a tableten az anyagot állandóan egész héten. Szóval, hogy mit csinálsz még ezen? Egyszerűen rohadt nehéz bíráskodni egy NBA mérkőzésen. Úgy, hogy közben meg ez a product, ami most van, hogy iszonyatos sebességű játékosok, nagyon jól dob mindenki, nagyon jól cselez mindenki, és hát biztos, hogy ki van adva ukázba, hogy ne szó szerint értelmezzük a szabálykönyvet, és úgy fújjuk a borítást és a lépésibet, ezt nem maguktól találták ki a bírók.
Ez pontosan így van. A negyedik kérdés az pedig a Skyhook, hogy Karim annak idején szinte megállíthatatlan volt a horogdobásaival, gyakorlatilag nem lehetett blokkolni. Szerintetek mi az oka annak, hogy azóta senki se építette be a repertoáriába a horgot? Mármint gondolom, itt most kifejezetten a Skyhookról beszélünk, mert nyilván, hogy rengeteg játékos tud horgot dobni, és a centerek között is egy Jonas Valanciunas, de mondok még mást is, aki nem center, egy Scottie Barnes rendszeresen használja a horogdobást. Ugye erre a magasabb játékosok, Wemby, Chat, stb. Direkt rájuk gondolt. Na most azért itt két dolog. A Skyhook nehéz, ez egy nehéz dobás. A másik pedig az, hogy tehát, hogy ez nem a posztkosárlabdának az időszaka. Azt gondoljuk, hogy könnyű bejuttatni posztba a labdát, hát nem az. Azt gondoljuk, hogy utána könnyű egy-egybe ott maradni, de oda fog jönni a kisember és bedupláz, ha esetleg leütöd a labdát magad előtt, akkor főleg mondjuk érted egy abból a magasságból ütöd le a labdát, valaki oda megy, és már nem fog felpattanni a kezedbe, mert elvitte. Bedupláznak, hogyha ez megint egy mondjuk úgy, hogy trend lenne, és elkezdenének skyhookokat dobálni a játékosok, akkor azt a posztpozíciót, ha már sikerült is bejuttatni, rendszeresen bedupláznák. Tehát erre fel vannak készülve az NBA védekezések. Évek óta. Úgymond már a DNS-ükből van, tehát ezt akarom mondani, hogy nem véletlenül ment el ebből az irányból az NBA, még azok is kevesebbet posztapolnak, akik régen rohadt sokat posztapoltak volna. Értem ez alatt, hogy mondjuk Jokicnak például hihetetlen durva hatékonysága van posztapból. Mégsem posztapolja végig a meccset, mert mégsem ez a leghatékonyabb. De egyébként a sokat posztapoló játékosoknak volt olyan 7 vagy 8 van, aki egyáltalán azt mondhatjuk, hogy pluszos hatékonyság, tehát mondjuk 1 pont per labdabirtoklás fölötti hatékonyságot tud ebből hozni. Tehát nagyon kevesen is vannak, és akkor most ez a Skyhook, oké, lehet a Skyhook még hatékonyabb lenne, bár nagyon nehéz, de hogyha lenne egy ilyen megállíthatatlannak tűnő horogdobás ismét, akkor nem engednék, hogy ezt feltegye. Tehát akkor erre a védekezések fel lennének készülve. Szerintem nagyjából összefoglaltam, nem tudom, Zoli még bármit hozzáraknál.
Igen, itt a fontos dolog, hogy nincsen ilyen minden évre kiterjedő statisztika Curry-mel kapcsolatban, ugye? De találtam erről egy elég részletes leírást, ami mondjuk egy szezon nézett meg. Tehát nem tökéletes feltétlenül, ez a 82-83-as szezon dolgozta fel ez a statisztika elemzés, és ilyenkor ez alatt a futás alatt, ugye egész évet nézve, Curry picivel 50% alatt fejezett be ugye a Skyhook, tehát ez a nagyon magasan kivezetett horogdobásnak, végülis ez horogdobásnak nevezhető, nagyon magasan kivezetett horogdobásból, és ez 1,06 pontot ért labdabirtoklásonként, ami nagyon jó, de ennél a hatékonyságnál vannak ma jobb játékszituációk, például az egyik ilyen a Jokic posztap is, ami ennél hatékonyabb.
Jokic jóval hatékonyabb ennél, szerintem az 1,1 fölött van, és Embiid idén nem, de tavaly, vagy tavaly előtt az egyik évben szintén e fölött volt, tehát hogy az tök durva most ebbe belegondolni, hogy vannak jelenleg hatékonyabb horogdobások, mint Karim Skyhookja volt.
Igen, igen, és nyilván a másik dolog pedig az, amit mondtál, és szerintem ott fején találtad a szöget, hogy nem az a leghatékonyabb, hogy Jokicot 25-ször posztapoltatod egy meccsen, hanem az a leghatékonyabb, amikor egy adott csapat tökéletes flow-ban tud támadni. Tehát a Denver Nuggets akkor a legjobb, amikor Jokic 30 pontot szerez, és a play-offban erre képes is, és mellette kiosztja a 10 asszisztját, és a csapat 40% közelében mondjuk 37-38%-kal triplázik, és még oda is tudnak érni mondjuk 15-ször a büntetővonalra, ilyenkor tökéletes a csapatjáték. És az analitikus kosárlabda és a modern kosárlabda is azért abba az irányba ment el, hogy kimaxolni az egyéni képességeket egy játékosnál úgy, hogy a csapatjátékot is felhúzzuk ezzel párhuzamosan. És ha megnézitek, akkor gyakorlatilag az összes bajnokcsapat az elmúlt évekből ezt meg tudta csinálni, és már nincsenek már olyan bajnoki címek, mint MJ volt. Ahol szintén igaz volt ez, hogy ő jól kiegészítette a csapatot és a csapat is őt, de MJ támadó játéka nem mindig húzta fel feltétlenül a csapatét is, hanem az kellett, hogy egy abszolút elit védő teljesítmény hozzon mindenki, és MJ pedig támadásban kb. Egy személyében megnyerjen sokszor párharcokat is, de mindenképpen mérkőzéseket. És ma nem nagyon látsz ilyet, tehát amikor Jokic 40 pontot szerez a play-offba, vagy mit tudom, 45-öt, vagy 48-at, vagy 50-et, akkor általában valami baj van. Nem biztos, hogy ez minden szituációra igaz, nyilván, mert ugye Jokic különleges passzoló, tehát ha ő 40 pontot dob, akkor az valószínűleg azt jelenti eleve, hogy a többiek nem dobják be a lehetőségeiket. De mégis azt gondolom, hogy az igaz, hogy ma még inkább csapat kontextusban kell gondolkodni, főleg ugye támadásban, mert egyszerűen a kiegészítő embereidnek be kell dobniuk az üres helyzeteket. És nyilván ez abból is fakad, hogy a leghatékonyabb offense az ugye tudjuk, hogy a kinti dobásokra épül már. Tehát majd, hogy nem minden egyes meccsed egy kicsit ilyen, bedobtam-e a triplákat, vagy nem dobtam be a triplákat, történetben megy át, és nyilván tudom, hogy ezt sokan nem szeretik, de így van leginkább az adott csapat kollektív kezében tartva a végkimenetel, független attól, hogy mennyire korszakos sztár támadó játékosok van egyébként.
Hát igen, tehát ugye a büntető és a zicser után, vagy a nem contested közeli befejezés után a tripla a harmadik leghatékonyabb fegyver, és igen, tehát nyilván a playoff az más, tehát a playoffban
és nyilván volumenben azt tudod befolyásolni, tehát igen. Hogy azért olyan szempontból az a legfontosabb, hogy azt tudod te befolyásolni volumenben, a közeli lehetőségeidet, meg azt, amikor nem támadnak meg egyáltalán, tehát zicser, meg gyorsindítás, az nem tudod spammelni, mert ha azt lehetne spammelni, akkor...
Hát de, ez nem igaz. Abszolút tudod spammelni, ha gyorsabban játszol, ezért játszik mindenki gyorsabban. Tehát, hogy az a transition miért játszol.
De félreértesz, tehát úgy értem, hogy a kísérleteket nem tudod spammelni. Nem tudod spammelni azt, hogy 30 tök üres zicsered legyen egy meccsen.
Ja, persze.
De míg a triplát tudod.
Igen, tehát itt gyakorlatilag az van, hogy persze törekednek arra is, hogy azt spammeljék azzal, hogy minél több leindításból legyen, minél több üres izé, de annak van egy teteje, és a triplában meg azért még sokkal többet bele tudsz rakni. Ugye van olyan csapat, amelyik a büntetőt próbálja, hogy így te szavajárásával spammelni, például a Lakers vagy a Duck Rivers csapatok, és ennek is ez a célja, tehát itt gyakorlatilag a leghatékonyabb dobásokat azért erőltetik, bármelyik is legyen az, hogy abból sokkal hatékonyabbak lesznek majd csapat szinten. És a Skyhook az nem rossz hatékonyságú, ha lenne ma Karim, akkor dobhatna Skyhookokat, de ő se kizárólag azt dobhatná. Azzal se értettem teljesen egyet, hogy azt mondtad, hogy ha Jokic 50 pontot dob, az azt jelenti, hogy többiek nem dobták be. Szerintem inkább az azt jelenti, hogy az ellenfél csapata, már ha playoffról beszélünk, elvette a passzjátékát, és erre azért volt példa nem is egy, és nem is kettő. És én szerintem, én még mindig azt gondolom, hogy ez a legjobb, az egyik legjobb ember ellen, amit tehetsz. Ugye a playoff az ilyen szempontból teljesen más. rájátszás. Playoffban láttunk már olyat, hogy elvették nagyon a gyűrű közeli kísérleteket, jobban elvették a triplákat, ott azért sokkal többet tud a védekezés befolyásolni, amikor 3 napod van kielemezni és rákészülni külön edzéseken. Úgyhogy itt a Kerim Skyhook az viszont szerintem olyan, azért mondtam, hogy benne van a DNS-ükbe a csapatoknak az az ellen való védekezés, hogy azt nem kellene így feltalálni a spanyol viaszt a playoffban. Hogy na most vajon hogy tudjuk a Kerim posztapokat megakadályozni, az egy teljesen már second nature minden NBA csapatnak, hogy hogyan tudsz beduplázni egy posztot, egyáltalán hogyan tudod mondjuk előről védeni, hogy ne is kapja meg, hogyan tudod ezt megakadályozni, tehát erre kidolgozott védekezések vannak, csak ezt akarom mondani. És akkor jön Dani kérdése, kíváncsi vagyok Zoli nagyon mit mondasz, LeBron Lakers-es pályafutása a végéhez közeledik, és meg lehet, hogy a következő team Anthony Davis köré épül majd, de ő is már 30 éves, egyébként is szokott sérülésekkel bajlódni, viszont Los Angeles húzását érezni lehet a Clippersen is, hiszen mind a 4 nagy profilú döntésében szerepet játszott a város, végül is igaz ez Westbrooknál is, még akkor is, hogyha ő eredetileg nem a Clippershez tartott. Szóval a kérdés, ki lesz a következő sztár, aki a Lakersbe cserélteti magát, vagy a szabadügynök piacon oda szerződik, azt gondolom, hogy itt a cserélteti magátig tart valójában a kérdés, mert a szabadügynök piacon oda szerződik részt, azt szerintem nagyjából elengedhetjük. Na mit gondolsz, Zoli, ki lehet a következő olyan sztár, aki kitalálja, hogy Los Angelesbe szeretne menni?
Hát nem tudom, hogy ez nagyon jó kérdés, és specifikusan Los Angelesbe? Hát meglepne őszinte, hogyha az európai játékos lenne, tehát nem tudom, lehet, hogy azért címezted nekem, hogy kíváncsi vagy, hogy én mit mondok, hogy talán Luka eszedbe jutott, de engem meglepne, hogyha európai játékos specifikusan Los Angelesbe akar menni. Ez inkább szerintem olyan amerikai játékosokra igaz, akik nagyobb piacra vágynak, vagy a legnagyobb piacra, hogyha ugye elé a legnagyobb piac, lehet, hogy New York a legnagyobb piac.
Hát szerintem még New York amúgy.
Valószínűleg New York. Szóval, hogy nyilván lehet ilyen, de akkor az ilyen nem vár dolog lesz, mert ugye 3-4 éve Doncic is lenyilatkoztam, hogy neki tök mindegy volt, hogy hova kerül, mert nem ismerte egyik amerikai város sem. Szóval szerintem inkább valaki amerikai, mondjuk Zion. Ő szerintem nem egy nagyon rossz tipp esetleg.
Igen, de ez nagyon érdekes, hogy ahhoz, hogy valahova cseréltesd magad, ugye a mai adásban már előjött, ahhoz most óriási gigasztárnak kell lenned, és még annak is össze kell állni, hogy a másik csapat ténylegesen tud érted cserélni, mert a Miami Heat nem tudott Lillardért. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok mindennek egyszerre kell összejönnie, és nem tudom, hogy Zionnak jelen pillanatban van-e olyan értéke, van-e olyan sztár értéke, hogy ő kijelenthesse, különösen egy New Orleans Pelicansnél, akik szerintem már éppen elegük van abból, hogy egy játékosuk a Lakershez akar menni, hogy ő kijelenthesse, hogy már pedig a Lakersbe cseréljetek. Szóval ez nagyon izgalmas lesz James visszavonulása után, mert teljesen egyetértek abban a kérdezővel, hogy a Lakers utána Anthony Davis köré még egy 3-4 évig lehet, hogy megpróbál építkezni, és nem az lesz, hogy elcseréli a 32 éves Anthony Davis-t, vagy a 33 éves, hanem azt mondja, hogy még egy sztárt megpróbálok szerezni. Tehát, hogy azért itt lesz erre igény, és lesz erre akarat, az biztos, az már más kérdés, hogy milyen sztár lesz pont olyan helyzetben, hogy nagyon nagy sztár, pont...
Tehát LeBron még 3 évig játszik?
Hát... 2 évig azt gondolom még játszik.
És a 41. életév szezonban szerinted legit contenderok lehetnek? Én annyira nem látom ezt magam.
Nem, én már a Davis időszakról beszélek itt, hogy nem a ja, LeBron visszavonul. Értem. Tehát, hogy utána, mert ugye ezt kérdezte a kérdezőnk is, és hogy...
Jó, világos, igen, tehát tudjuk, jó.
Hát ja, nagy kérdések ezek. Aztán az is nagy kérdés, hogy LeBron tényleg akar-e esetleg majd Bronival játszani? Bár most...
Hát Bronny szegény, azon, hogy szegény, mert ugye a szív probléma miatt, de most úgy néz ki egészséges, azt remélhetőleg tényleg helyre hozták az orvosok. Hát nyilván, mert akkor nem játszanak, tehát igen, elvileg ennek nem szabadna újra előjönni ennek a problémának. De hát... nagyon gyengének néz ki. Nyilván benne lehet az is, hogy még idő kell neki, de szerintem kizárt dolog, hogy tehát egy LeBron ide vagy oda, egyszerűen nem draftoltad le ezt a játékos jelenleg, tehát esélytelen. Tehát nincs benne a 200 legjobb játékosban teljesítmény alapján. Nyilván mint prospect láthatsz benne, de hát akkor nyilván undrafted és summer league, ez az útja és a módja ennek.
Én még azt se zárnám ki, hogy aztán bejelenti, hogy még egy évet marad az egyetemen, mert nyilván ezt az évet nem tudta normálisan elkezdeni. Csak hát nem tudom, apunak meddig tart az óra, de idén még nagyon jó. És akkor mai utolsó kérdésünket olvasd fel, kérlek, Zoli.
Péter kérdései jönnek. A VB-n látszódott, mennyivel szebben, folyékonyabban játszanak az európai csapatok. Egyik hívás után jött a másik, nem úgy, mint az amerikai válogatottban és az NBA-ben. Szerintetek milyen elemeket tudna hasznosítani, átvenni a FIBA-tól az NBA, hogy még szebb és hatékonyabb legyen a játék? Legközelebb szerintem most a Sacramento van ez. Hát itt azért kicsit vitatkoznék, mert vannak már az NBA-ben is nagyon komoly ilyen stratégiai könyvvel rendelkező csapatok, amelyeknek tényleg vastag ez a playbook. Mi magyarul a playbook, segíts? Nincs nagyon rá szó, ugye?
Taktikai repertoár.
Hát igen, de az már ugye más, tehát akkor már nem mint tárgyra utalsz, hanem ténylegesen ugye egy...
Igen.
A jazz például egészen elképesztő, ebben OKC is nagyon sok játékot tud elővenni, Warriors rengeteg jó játékot tud elővenni.
Én mondjuk az OKC-t nem venném ide, mert az ő játékuk az jó, olyan szempontból, hogy milyen screeneket adnak, olyan szempontból változatos, de ott nagyon egy irányba megy.
Hát sokat támadják a gyűrűt, de azt 5-6 fél akcióból csinálják, tehát szerintem
hát igazából kétféle akcióból csinálják, csak nagyon furcsa az, hogy a kettes ad az egyesnek screent, meg máskor a hármas ad a kettesnek screent, meg szóval, hogy azért nem sokféle akció az, csak sok variációja van annak az akciónak, akkor inkább úgy mondanám, a Miami Heat az kiváló példa. Tehát ott tényleg mindent is kipróbálsz posztra. Ott szerintem egy ilyen szempontból nagyon vastag az a taktikai könyv, és még nyilván említsük meg a Darko Rajakovic által vezetett Raptors-t, akiknek szerintem nincs annyira sok akciójuk, de egy nagyon európai stílusú játékuk, igen. Tehát ugye itt azért teljesen egyetértek veled, Zoli, és nem értek annyira egyet Péterrel, hogy már ez a felvetés, hogy hát még sokszínűbb legyen, azért nem sokszínű, szerintem, mert a játékosok itt egyszerűen jobb egyéni képességekkel rendelkeznek. Ha egy Paul George-ot most átküldesz a tengeren túlra, és jövőre Barcelonába játszik, akkor elég butaság lenne az edző részéről, hogyha azt mondaná, hogy nem használja ki Paul George egyéni képességeit. És nem is mondaná ezt, higgyétek el. Tehát akár át is alakítani a játékot, hogyha van egy ilyen tehetséges labdakezelőd és dobás kialakítód, tehát ugye ő magának is jól tud dobást kialakítani, és akkor még nem is a legnagyobb sztárt mondtam. Csak most így ma már említettem, úgyhogy ezért, tehát hogy azért ezt meg kell nézni, hogy az edzők nem hülyék. Az edzők nézik az európai kosárlabdát is nyáron, átvesznek tőle, amit csak tudnak, Erik Spoelstra kifejezetten sokat átvesz, van európai vezető edző az NBA-ben, aki kifejezetten európai kosárlabdát játszik. Nemes egyszerűsége, csak arról van szó, hogy az európai sokpasszos játék az nagyon jól kompenzálja azt, hogyha nincs annyi tehetséged. De ha annyi tehetséged van, mint mondjuk egy Sunsnál, akkor már annak is örülni kell valójában, hogy Booker és KD egymással pick and rollozgat, és hogy ennek ilyen különböző verzióit látjuk, mert igazából ez is már sokkal szebb a szemnek, mint az, hogy végig egyegyeznek, mint a 90-es években. Úgyhogy már sokat fejlődtek az NBA-nek ezek a taktikai széles repertoárjai, tehát minden csapatnak van, csak éppen itt maximálisan optimalizálni akarják a tehetséget. Nem az van, hogy hát fiam egyegyezzél. Van ilyen is, tehát Anthony Edwards esetében érezzük azt, hogy valószínűleg a csapat koncepcióból is kilőve néha a kezébe veszi az irányítást, és pár játékos ezt még megteheti, ami talán egy kicsit kevésbé szép a szemnek, de nem arról van szó, hogy az NBA edzők így nem kutakodnának Európába, szerintem. Most tehát, hogy nagyot mondok, de szerintem még Dél-Koreába is kutakodnak, és mindenhol, ami a világon felelhető, hogy hogy lehet újra és újra meghekkelni a rendszert. Van egy második kérdése Péternek, amire majd nyáron visszatérünk, Péter, mert egyrészt, nem tudom, másfél évvel ezelőtt volt valami hasonló, másrészt pedig ugye most jött ki az U24-es játékosainknak a ranglistája, és akkor ez picit ilyen félig ismétlés lenne, de a harmadik kérdésedre engedd meg azért, hogy válaszoljunk még. Milyen csillagálás kell, hogy legyen egy új intródal? James Durant Curry visszavonulása? Ez nem rossz. Ez nem rossz. Ha James Durant Curry visszavonul, akkor megígérem, hogy kaptok egy új intródalt. Egyébként én ezt már sok helyen elmondtam, de hogy ehhez egyrészt kell ihlet, másrészt kell zene, harmadrészt kell idő, negyedrészt kell új inspiráció, hogy most így mit írjak bele, mert amit egy keleten-nyugaton intróba bele akartam írni, azt nagyjából beleírtam, tehát értitek, hogy ez nem olyan, hogy így nem tudom én, ilyen megy a gyártás a szalagon, és akkor leveszem az újabbat, és becsomagolom, és akkor kész van, úgyhogy ja, erre csak ennyi a válaszom, ha James is Durant és Curry is visszavonult, megígérem, hogy lesz új intródalunk. Jó lesz új, Zoli?
Nekem abszolút, és nekem nyilvánvalóan meg se kell mutatni, mert ugye én erről nem szoktam beszélni, ugye büszkekedek mindig azzal, hogy a matek tudásom az a a seggé alatt van. A zene tudásom is hasonló, hogy most már ezzel is büszkekedhetek. Ilyen mindent fogyasztó vagyok, de ez se teljesen igaz, mert mondjuk metalt nem nagyon hallgatok. Van egy-két szám, ami tetszik onnan, de az inkább ilyen hard rock már, de amúgy mindenféle dolgot meghallgatok, és mint általában az ilyenek, hogy mindenbe picit belehallgatok, nem is olyan értenek a zenéhez szerintem. Nincsen valószínűleg így bot fülem, ha egyáltalán ezt így mondják bot fül, ugye, azt hiszem bot fül.
Igen.
Szóval, ja, nem én leszek a meghatározója ennek a dolognak, hogy mennyire tetszik nekem, vagy nem tetszik, az valószínűleg nem jelentene jelent semmit, ha nem is nagy közönség, de kis közönségünket illetően.
Kis, de egyre nagyobb közönségünk egyébként, akiknek nagyon szépen köszönjük azt is, hogy hallgatnak, és azt is, hogy támogatnak minket ennyien, és kedves Patreon támogatóink, ha bárki kimaradt volna, akkor kérem szóljon, azt biztos, hogy bepótoljuk. Mindenesetre ezer hála. Ha valaki szeretne Patreonon támogatni minket egyébként, akkor patreon.com/keleten-nyugaton, és havi $1 lehet már, és ezt nem is fogjuk feljebb emelni, ugye. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál, és majd jövünk még ezen a héten. Jövő héten meg azt hiszem az overeket is újra kezdhetjük.
Így van. És ahogy Gábor mondta, a minimumot ugye sosem fogjuk megemelni Patreonon, tehát $1 tier az megmarad, viszont a tiereket tényleg el fogjuk most megkezdeni. Tudom, hogy fenyegetünk benneteket ezzel egy jó ideje, de idén garantáltam. Ezt így megmerem kockáztatni így február 20-án. Ekkor vettük fel. Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, tartsatok velünk a továbbiakban is, és nagy pacsi, hogy eddig is ezt teszitek. A legjobbakat, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.